Szegedről a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sűríti a járatokat a Miskolci Városi Közlekedési ZRT, továbbra is marad az 1000 forintos buszbérlet az egrieknek. 325 millió forintból korszerűsítették a kazincbalcikai Egressy Béni Művelődési Központot. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két ütemben is járatsűrítéseket hajt végre a Miskolci Városi Közlekedési ZRT, amelyek május 1-től Martinkertváros, Lilafüred, Avas, Miskolc, Tapolca városrészek között gyakrabban közlekednek már. A járatsűrítéseknek köszönhetően javul a villamos közlekedés színvonala is, a kettes járatok pedig egész nap biztosítják a Vasgyár környékének közvetlen kiszolgálását. Az előkészületi munkákról Gadnai Bodnár Évát, az MVK ZRT vezérigazgatóját hallják.
A menetrend tervezés alapja ugye mindig az az aktuális állapot, amellyel a jelenlegi szolgáltatást biztosítjuk. Felmérjük az utasok igényeit, ez ugye több körön történik, elsősorban az utas észrevételekből eredő észrevételeknek a szakmai pontosítása, megvalósíthatósága és indokoltsága. Második körben pedig len a járműveink rendelkeznek utasszámlálóval, minden egyes villamosunk, illetve az új autóbuszok, az utoljára érkezett 16 autóbusz mindegyike, és a CNG buszok jó része is méri az elszállított utasok számát. Ezen adatoknak az összessége az, amely alapját képezheti annak, hogy biztosítani tudjunk egy menetrendmódosítást, és még számos tényező van, ami befolyásolni tudja majd ezt a későbbiek során. Ugye itt kell megfelelő létszámú jármű, megfelelő számú járművezető, és hát ugye van ennek egy anyagi vonzata is, melyet biztosítani szükséges ahhoz, hogy ez a csomag komplex legyen.
A miskolci tömegközlekedés 5 lépcsős fejlesztéséről Hollósi András Miskolc alpolgármestere számolt be.
Azért nagyon fontos volt számunkra, hogy a miskolciaknak a közösségi közlekedéshez való viszonya változzon, hiszen az elmúlt években több sebből, 1000 sebből vérzett a miskolci tömegközlekedés, és mi polgármester úr a hosszú hónapokon keresztül dolgoztuk azon, hogy egyáltalán tudjuk változtatni. 5 alappillérre helyeztük a közösségi közlekedésben lévő változtatásunkat, egyik a járműbiztonság, másik a járatbiztonság, harmadik a járatmodernizáció, negyedik a kedvezmények lehetősége, 5. pedig a járatsűrítés, ami 2 lépcsőben valósul meg, és ezeket taglalva csak néhány gondolat. Járműbiztonság az egyik legsikeresebb programunk jelen pillanatban, az úgynevezett járat kísérő szolgálat, vagy a járat serifeknek a bevezetése a járatokon. Az elmúlt 4 hónapos statisztikát figyelembe véve több mint 1000 alkalommal történt intézkedés, több mint 500 alkalommal szállítottak le renitens utasokat a járatkísérők, több 10 esetben történt intézkedés a mentőszolgálattal, és hát hála Istennek pont a mentőszolgálatnak és az országos mentőállomásnak, Miskolci mentőállomásnak köszönhetően járatkísérőink már életmentő tanfolyamon is részt vettek, és 24 esetben közvetlen segítségnyújtás is történt a járatokon. Nagyon-nagyon fontos, és azért azt hiszem, a miskolciak, azt mondom, hogy túlnyomó többségében teljesen elégedettek azzal, hogy nagyon biztonságban tudnak utazni, és ez nem csak a miskolciaknak a biztonságát jelzi, hanem a járatkísérő, az ellenőrök és a sofőröknek, úgymond villamosvezetőknek vagy buszsofőröknek is a munkájában komoly előrelépés jelent. A másik, a járatbiztonság, csak körülbelül számot, a körülbelüli vonatkozásban szeretnék ezzel kapcsolatban szólni. Az elmúlt időszakban 80-90 járat tudott kiállni, egy nap reggel most 100 feletti már ez a szám. Tehát az, hogy biztosítani tudjuk azt a mennyiséget az utazók közönségnek például csúcsidőben reggel, azért nagyon fontos volt számunkra, hogy ne legyenek járat kimaradások, és hála Istennek ezt is sikerült orvosolni. A harmadik az, hogy járat modernizációt vezessünk be, ezt is több lépcsőben. Annak idején mintegy évvel ezelőtt Magyarország legmodernebb busz és villamos flottájával rendelkezett Miskolc, és egyik legmodernebb tömegközlekedésével is, aztán hogy mindannyiunk nagy megelégedésére. Fontos a modernizáció, ezért már most gyártás alatt vannak elektromos buszok, ami remélhetőleg majd tovább tudják majd színesíteni és erősíteni a gépjárműparkát természetesen az MVK ZRT-nek, és persze Miskolci a komfortérzetét is javítanunk kell, ez is fontos. A negyedik lépcső a kedvezmények bevezetése, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok, a Miskolcon, miskolci iskolákban, intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalok kapjanak egy ingyenes utazási lehetőséget, ami azért fontos kiemelni, mert nem csak miskolciaknak szól, a miskolci intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalokról. Ez szerintem sok-sok ezer diákot érint, és ebben szeretnénk még további könnyítéseket bevezetni. És hát az utolsó lépcső, ez pedig a menetrendi bővítés és a járatsűrítés. Nagyon fontos volt az, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, és természetesen nagyon sok mérés előzte meg. Utas mérések előzték meg ezt az időszakot, sok tárgyalás, számolgatás természetesen, hiszen itt a matematika is sajnos kell ebben a történetben, hogy hogyan és miként tudjuk, de hála Istennek elmondható az, és talán jól látom a számokból, akkor kettő lépcsőben összesen 11 vonalon vagy járatot érintve történik meg a járatsűrítés. Pontosan azokban a városrészekben, ami elengedhetetlen a miskolciak szempontjából, például a Zavasváros rész, ahol közel 30 ezer ember lakik, még elérhetőbbé válik, a Martinkertváros megközelítése, Lilafüred megközelítése az ötös járattal, ezeket mindenféleképpen kiemelném, de ott van a kettes villamos.
Továbbra is marad az 1000 forintos buszbérlet az egri állandó lakosok részére. A MÁV személyszállítási ZRT javaslatot nyújtott be a menetrend szerinti helyi személyszállítási viteldíjak és pótdíjak módosítására. A közszolgáltatási szerződés mellékletében rögzített díjtermékek vonatkozásában a következő módosítási javaslatot tette a közszolgáltató. Megszüntetik a havi, félhavi, negyedéves és éves időszakokra érvényes bérleteket. Ezek helyett bevezetik a 30 napos, a 15 napos és a 365 napos bérletet. Ezek az utasok számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak, hiszen az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap az érvényesség első napja 0 órától, a következő év hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap éjfélig érvényes, így tetszőleges az érvényesség kezdőnapja, ezért tehát kedvezőbb az utasnak. Továbbá közölték azt is, a díjtermékek áraiban 2019 óta nem történt változás, nem érvényesítették a fogyasztói árindex alakulását, a jelentős költségnövekedés és a realizálható bevétel közötti veszteség évről évre nő, melyet veszteségfinanszírozás formájában az önkormányzat tartozik megfizetni a szolgáltató részére. Az új díjtermékek bevezetésével így a jegyárokban is módosítást javasolnak. Az egri állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére vásárolható éves összvonalas bérlet viszont továbbra is 1000 forintért lesz megvehető, tehát nekik az előterjesztéssel emelni javasolt tarifák továbbra sem jelentenek többletkiadást. A változatlan utaslétszám és a bevezetendő díjmódosítások a veszteség nagyságában csökkenést realizálhatnak, így volt róla szó a legutóbbi egri közgyűlésen. 325 millió forintos európai uniós forrásból korszerűsítették a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központot, közölt az önkormányzat az MT-vel. Azt írták, a felújítás részeként hőszigetelték az épületet, a födémet és a padlót, valamint az épület árnyékolását és homlokzati nyílászáróit is cserélték. Emellett korszerűsítették a fűtési rendszert, napelemet helyeztek el a tetőn és új villámvédelmet szereltek fel. Emellett új akadálymentes mosdót is kialakítottak. Az Egressy Béni Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése, amellett, hogy csökkenti a fenntartási és üzemeltetési költségeket, továbbá javítja a lakosság életkörülményeit és a település népesség megtartó erejét. Ezen túl az épület használói és látogatói energiatakarékosságra való nevelése is megvalósul, így a településen élő családokhoz is eljut a környezetvédelem és a hatékony energiafelhasználás fontossága és szerepe, közölték. Újra sorra imádkozzák az ország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervez a településeken, hogy közösen ajánlják ima útjukat fel hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával Koleszár Krisztián tudósítónk kérdezte őket missziójuk kapcsán.
2003-ban csodás körülmények között egy olaszországi zarándokhelyen a miséző papa, a Szent Misa végén adta a kezünkbe ezt a Maria Rosa Mystica zarándok szűzanya szobrot, azzal, hogy ezt a magyar népnek küldi rajtunk keresztül, és zarándokoltatnunk kell. Hát ezt a terhet, ezt a keresztet kaptuk, ami egy boldog kereszt, és 2014-től 2020-ig minden évben augusztus 15-e és szeptember 30-a között gyalog, körülimádkoztuk az országot, Esztergomból indulva a feleségem vezetésével nyugati irányban indult a csoport, az én vezetésemben keleti irányban, szorosan a határ mentén 40-40 állomáson megállva naponta, 40 napon keresztül, és így jutottunk el szeptember 30-án Szegedre, ahol háladó szemlésével zárult minden évben ez a zarándoklat, Jerikó zarándoklat, 7 éven keresztül. Mi is ezzel a hittel indultunk el, és ezzel az engedelmességgel, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyektől Isten kérjük, hogy megóvja Magyarországot, akkor nagyon sok ilyen fekete felhő volt az ország felett, nem különben ma is, és 2010 után pedig a szűzanya kérte azt, hogy minden évben májusi hónapban, a szűzanya hónapjában őt hordozzuk körbe, és így kérjük az ő imáit és az ő közbenjárását.
Ugye említette a két irányt, kelet, nyugat, külön indultak el, most itt együtt vannak Sárospatakon. Honnan érkeztek, hová mennek innen tovább?
Sátorai Újhelyről jövünk, és Kisrozvágyra megyünk, és ma még Puzsérig eljutunk. Két óránként szoktunk betenni egy-egy települést. Ezeken a településeken voltak a célállomások a gyalogos zarándoklat alatt, és mindenütt maradtak egy kis mag, akik zarándokoltak velünk együtt a határmenti zarándoklat során. Őket szoktuk buzdítani, hogy kitartás, mert még a harc nincs vége, és hozunk mindig imafüzetet is, amiben azok az imák vannak, a szűzanya kérései alapján összeállított imák, amiket minden nap valamelyik településen végig imádkozzák az országért, a békért, a gyerekeinkért. És hát azt szeretnénk még, hogy ez terjedjen. Tehát, hogy a szűzanya országa vagyunk, Szent István a szűzanyának ajánlotta ezt az országot, és hát, hogy visszatérjünk az ő palástja alá, hogy védettek legyenek a gyerekeink, tehát, hogy legyen jövőjük, és a szűzanya megoltalmaz őket minden ártó erőtől, ami körülöttünk fenyeget.
Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt újra felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat eső, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 5-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk témáiból. Kollaboráció címmel nyílt meg Stiller Katalin kiállítása a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum és a Szatmárnémeti Kisiparosok Kamarájának célja, hogy a határ két oldalán található intézmények, cégek, iskolák megismerjék egymást és lehetőségeiket. Megújul Pressburger Imre Oszkár díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Közös jövőt épít a magyar és a román szakképzés. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum és a Szatmárnémeti Kisiparosok Kamarájának célja, hogy a határ két oldalán található intézmények, cégek, iskolák megismerjék egymást és a lehetőségeiket. A közel 200 ezer eurós projekt keretében a szakképzési napon résztvevők tanműhelyeket és üzemet látogattak, valamint workshopokon is részt vettek. A részletekről Róka Lászlót, a Megacom stratégiai tanácsadó iroda vezető tanácsadóját hallják.
Régóta vártuk már, hogy a schengeni határ miatt átjárható legyen ez a magyar-román határ, végre megvan. És hát igazából ez a mai nap arról szól, hogy egy határon átnyúló projekt keretében a szakképzési centrum és a Szatmárnémetiben található kisiparosok kamarája azt próbálja megnézni, hogy milyen most a munkaerőpiaci helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Szatmár megyében. És próbál ebből következtetéseket levonni, próbálja ehhez igazítani az életét. A kisiparosok kamarája, hogy milyen álláspontot képviseljen a vállalkozók felé, Szatmár megyében, a szakképzési centrum, hogy hogyan alakítsa a képzési programját és a vállalkozókkal való kapcsolatát a jövőben. Mindez azt szolgálja, hogy együttműködjenek, hogy egymás kiegészítsék egymás munkáját. Azt is lehet mondani, hogy végre az élet visszatért egy normális rendbe, ahol a határ két oldalán emberek, szervezetek, cégek, intézmények együttműködnek, és próbálják segíteni egymást, hogy előnyöket szerezzenek, és próbálnak felkészülni a jövő kihívásaira.
Most pedig Rostás János Tibort, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Elsősorban az oktatók felé szeretnénk artikulálni azt az elvárást, hogy próbálják érzékenyíteni a duális partnereket. Sajnos az elmúlt évtizedek rossz gyakorlata inkább csak anyagi, financiális szempontból vették figyelembe, vagy ezek voltak a legfontosabb szempontok a vállalkozók számára. Van-e rajta pénzem, vagy nincs? Az, hogy a tanulónak van-e gyakorlati képzésben fejlődési lehetősége, az, hogy megismerje új technológiákat, amire sajnos az iskolák sok esetben nem képesek, de egy vállalkozónál már megjelennek új dolgok. Ehhez úgy érzem, egyfajta lelkület kell a vállalkozók részéről, és ezt a fajta érzületet, ezt az oktatók, a mi tanáraink tudják leginkább tudatosítani a vállalkozókban. Tehát az a célunk, hogy a vállalkozókat szinte oktatókká simogassuk, közelítsük magunkhoz, hogy ők is ugyanazzal a lelkülettel forduljanak a diákjaink felé, mint ahogy a mi tanáraink.
Megújul Pressburger Imre Oszkár díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Egy határokon átívelő projektben a Cinefest Egyesület és az Észak-Magyarországi Informatikai Menedzsment Nonprofit Kft. Fogott össze a terv megvalósításáért. A kezdeményezéshez vezető partnerként csatlakozott egy szlovákiai nonprofit szervezet is. Már sikerült aláírni a támogatási szerződést, jelenleg a kivitelezési tervek készülnek, melyek alapján indulhatnak hamarosan a közbeszerzési eljárások. A tervek szerint egy összművészeti inkubációs tér születik majd, ahol a Pressburger Imre életét bemutató állandó interaktív kiállítás mellett a kutató műhelyi és digitalizációs installációs műhelyi funkciók is helyet kapnak majd. A részletekről Török Zsuzsannát, a Cinefest Egyesület titkárát hallják.
Azt, hogy Pressburger Imre Miskolcon született, elég régóta tudjuk, mert a magyar származású forgatókönyvíró sosem tagadta miskolci gyökereit. Elég jól feldolgozott életrajza van. Az unokája, a szintén Oscar-díjas Kevin MacDonald írta meg az életrajzát, ami egyébként 2003-ban magyarul is megjelent. És hozzá kell tenni, hogy szerencsére 1902-ben már nagyon pontosan vezették az anyakönyveket, így az anyakönyvből kiderül, hogy a 42 éves Pressburger Kálmánnak és a 30 éves Vix Katalinnak 1902. december 5-én a Szentpéteri kapu 3 szám alatt született meg Imre József nevű gyermeke. 2007-től aktívan kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk megmenteni ezt az egyre rosszabb állapotban lévő házat. A ház maga az hosszú időn át többlakásos társasházként működött, és az önkormányzat, illetve a nemzeti vagyonkezelő tulajdonában volt, illetve van ma is. Miután a lakók elhagyták az épületet, ugye megindult az állagromlás, és amikor Pressburger unokája Kevin MacDonald a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendégeként a városban járt, akkor ígéretet tettünk neki, és persze magunknak is arra, hogy mindent megteszünk majd, hogy megmentsük a nagyapja szülőházát. Most jött el az a pillanat, hogy az Interreg szlovák-magyar programjában be tudtunk nyújtani egy pályázatot a ház felújítására, és arra, hogy új funkciókkal lássuk azt el. A pályázat szerencsére sikeres volt, így aztán 2024. decemberében alá is tudtuk írni a támogatási szerződést. Az persze, hogy mennyire tekinthető ez az események felgyorsulásának, nem tudom, mert azért csak eltelt 17 év, de az biztos, hogy nagyon örülünk, hogy végre valóra tudjuk váltani a Pressburger Imre családjának, és persze a magunknak tett ígéretet is. A Cinefest Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszterrel és a Miskolci Egyetemmel is. Nekik már voltak korábbi interreges projekttapasztalataik, és mindkét partner kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik a lehetséges szlovák partnerek körében is. Teljesen logikus volt számunkra, hogy a pályázati felhívás megjelenése után közösen induljunk el velük, és együtt keressük meg azt a szlovák partnert, akivel azonosak az elképzeléseink, aki hozzánk hasonlóan valamiféle regionális művészeti közösséget szeretne segíteni, létrehozni, támogatni. Végül egy elég meglepően a Stószi gyógyfürdőben találtunk rá az ideális partnerre. Stósz egy gyönyörű művészetterápiával is foglalkozó gyógyfürdőt üzemeltet, aminek van egy csodálatos régi fűtőháza. A projektben a szlovák partner ezt a fűtőházat fogja felújítani, és hozzánk hasonlóan ők is egyfajta regionális művészeti inkubációs térként képzelik el a fűtőház jövőbeli hasznosítását. A projekt során a teljes Pressburger szülőház kívülről is és belülről is meg fog újulni. A beltér az jelenleg lakásokra osztott, ebből szeretnénk egy másfajta funkcióval rendelkező teret kialakítani. Az elképzelések úgy szólnak, hogy a földszinten nyílik majd egy állandó kiállítás Pressburger Imre életéről és munkásságáról, és ugyanitt fog helyet kapni egy 50 főt befogadni képes konferenciaterem is, ami envetítő teremként is szolgál majd. Az emeleten művészeti workshopoknak, illetve kisebb műhelyeknek alkalmas terek jönnek létre, és ide fog majd költözni a Cinefest Egyesület irodája is, egy kutatható Cinefest archívummal, amivel egy régi vágyunk fog teljesülni. Jelenleg a tetőtér beépítetlen, itt 3 kis apartmant szeretnénk kialakítani, ahol kedvezményesen szállhatnak majd meg a Cinefestre látogató alkotók, vagy éppen a tervezett művészeti workshopokra érkező fiatal művészek is. Egyfajta összművészeti térként képzeljük el a házat, de olyan összművészeti térként, aminek elsősorban ugye a ház nevéből adódóan a filmművészet áll ma a fókuszában. Az átadás után workshop sorozatokat tervezünk, konferenciákat, vetítéseket rendezünk majd, de még a projekt ideje alatt is szervezünk majd fotókiállítást, illetve a digitális installációs bemutatókat.
Kollaboráció címmel nyílt meg Stiller Katalin kiállítása a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban, amely az intézmény nyitvatartási idejében látogatható. Fekete Gábor tudósítónk összeállítása szól.
Kiállításra várják az érdeklődőket a Gyöngyösi Művelődési Központba. Az eseményen Stiller Katarina mutatja be a legújabb alkotásait, amely a Kollaboráció címet viseli. Katarina gyermekkora óta érdeklődik a művészet iránt. 2018-ban felvételt nyert a győri tánc és képzőművészeti szakgimnázium festőszakára. Katarina szeret kísérletezni, különböző művészeti technikákat megtapasztalni, és anyagokat is, újakat használni. A vegyes technikák mellett érdeklődik a mintázás, a kollázs, a relief-szerű megjelenítés iránt is, de a fotózás is új lehetőségeket nyit meg a számára. Kedvelt témái vele együtt változnak, de kiemelten állandó elemei között szerepelnek a nemek közti kapcsolatok és az emberi érzések vizuális megfogalmazása. Jelenleg a tervező grafikai technikákkal ismerkedik, ahol a festészetben megszerzett ismereteit építi bele a digitális projektjeibe. A művészettel való foglalkozás az alkotó számára nem csak a tanulmányozásokról szól, hanem egyszerre jelenti számára a kikapcsolódást a mindennapjaiban, és azt mondja, hogy mára már személyisége szerves részévé váltak ezek. A jelenlegi kiállítás a művészeti ágak együttműködéséről szól, amely Katarinában összpontosul. Innen ered a kiállítás címe is, hogy kollaboráció, amely egy latin kifejezés, a jelentése pedig az, hogy összedolgozás. A tárlatban több művészeti ág találkozik: festészet, rajz, irodalom, fotográfia, grafika és költészet. És hasonló témák jelennek meg más-más technikával. Szeretettel várják a látogatókat a Mátra Művelődési Központ nyitvatartási idejében, ahol a kiállítás megtekinthető.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
A pápa választás hivatalos kezdő időpontja május 7-én szerdán délután 16:30 lesz. Akkor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját, közölte a szentszéki szóvivő, aki további részleteket is nyilvánosságra hozott a konklávi előkészületeiről már a múlt héten. A bíborosi testület május 7-én a Szent Péter Bazilikában kezd, ahol 10 órától a megválasztandó egyházfőért mondott szentmisén vesznek részt. A szertartást a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Ré mutatja be, aki nem vesz részt a pápa választáson, mert ő már elmúlt 80 éves. A misét követően a 80 évnél fiatalabb pápa választó bíborosok az apostoli palotákban a harmadik pápápáról elnevezett Paulina kápolnában gyülekeznek, ahonnan együtt átvonulnak a Sixtus kápolnába. Minden állomáson az ilyenkor hagyományos liturgikus énekek szólalnak majd meg. A latin rítusú bíborosok bíborszínű ruhát viselnek, amelyet derékban széles öv ölel át, a bíborosi ruhára fehér csipkekaringet öltenek, arra pedig szintén bíborszínű rövid válfedőt helyeznek, fejükre kerek pileolusz és négyszögletes birétum kerül, a nyakukban viselt kereszt bíbor és aranyszínű zsinort kap. A Sixtus kápolnába érkezve az első feladatuk az eskütétel lesz az előre megszabott latin formula szerint. A kápolna ajtaját május 7-én 16:30-kor zárják kulcsra. A szentszéki szóvivő Matteo Bruni azt is elmondta, a pápa választás hivatalos nyelve az olasz lesz. Ezt megelőzően még a konklávé kisegítő személyzete tesz titoktartási esküt. A ceremónia mesterek, gyóntatópapok, orvosok és más egészségügyi dolgozók, valamint további munkatársak, akik a pápa választás logisztikai működtetésén dolgoznak. Köztük vannak a takarítók, a vatikáni konyha dolgozói, sofőrök, a virágdekorációk készítői például. Korábbi kijelentéseit pontosítva, Bruni már azt is elmondta, hogy a jelenleg 135 pápa választó bíborosból ketten betegség miatt nem tudnak részt venni a konklávén, így az új pápa megválasztásához szükséges kétharmados többséghez 88 szavazat kell majd. Imádságot kér a konklávéért a bíborosi kollégium, közölte a szentszéki sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés egyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádsággal támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében. Erdő Péter bíboros prímás 3 nappal a május 7-én kezdődő konklávé előtt, húsvét 3. vasárnapján, anyák napján, május 4-én tehát, címtemplomában a római Santa Maria Nova ismertebb nevén a római Szent Franciska Bazilikában mutatott be szentmisét. Erre a bazilika megtelt ünneplőkkel, a nemzetközi sajtó is nagy számban jelen volt, az olasz nyelven bemutatott szentmisénkon celebráltak a Rómában tanuló és élő magyar papok, jelen volt Habsburg-lotaringiai Eduard, hazánk szentszéki nagykövete is. Részt vettek az ünnepen az örökvárosba érkezett magyar zarándokok is, a Kecskeméti Kórház lelkészi szolgálat munkatársai és szolgálattevői 45-en szintén jelen voltak a szentmisén. Erdő Péter és a papság azt a miseruhát öltötte magára, amelyet Fecske Orsolya szociális testvér tervezett Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatására. A szentmisére ünnepi körmenetben vonult be Erdő Péter bíboros és a papság. Az evangélium Szent János evangéliumából hangzott el, a feltámadott Jézus a Tibériás tópartján találkozik Péterrel és az apostolokkal. A Jézust háromszor megtagadó Péter három kérdésben és válaszban kap bocsánatot Jézustól. A Magyar Kurír teljes terjedelmében közreadta Erdő Péter bíboros homiliáját magyar nyelven. Többek között beszélt arról, egyházunk történetének egy jelentőségteljes pillanatában ünnepeljük húsvét harmadik vasárnapját, Szent Péter széke üres, imádkozzunk a bíboros atyákért, akiknek hamarosan meg kell választaniuk Szent Péter utódját, akinek az lesz a feladat, hogy folytassa azt a küldetést, amelyet Péter az Úrtól kapott Tibériás tavánál. Jézus háromszor teszi fel a kérdést Simonnak, János fiának, jobban szeretsz engem ezeknél, Péter pedig, akiben talán még ott bujkál a lelkiismeret furdalása, miért azon az éjszakán megtagadta mesterét, háromszor is így felel, te tudod, hogy szeretlek. S Péter minden válaszára Jézus így felel, legeltesd juhaimat. Háromszoros tagadásra, háromszoros megbocsátás jön. A szeretet háromszori megvallására a küldetés háromszori megerősítése. A hármas kérdés és válasz egyfajta szerződésnek minősült akkoriban a római világban. Ott van Péter részéről a szeretet és az odaadás háromszori megvallása, és ott van a feltámadt Jézus részéről a bizalom, a megbocsátás és nagy megbízatás kifejezése. Mély csodálatos szerződés, mély vonzó és egyben ijesztő feladat. Izrael pásztora az Ószövetség szerint maga az Isten. Krisztus megkapja és már meg is kapta az egyetemes uralmat, mindazonáltal különleges módon pásztora ő, a vér által megújult messiási népnek, tehát a tanítványai közösségének, az egyháznak. Mivel a római pápa Szent Péter utódja, akkor szükségszerűen Krisztus helytartója is, mert neki kell legeltetni az ő nyáját, az ő népét. A küldetés meghaladja az emberi erőket, de Jézus megígéri a lélek ajándékát és személyes jelenlétét, amely az egyházzal marad az idők végezetéig. Jézus Krisztus az egyház feje, az egyháznak ma mindenek előtt a saját küldetésének kérdésével kell foglalkoznia. Mi keresztények a keresztre feszített és feltámadott názáreti Jézus tanítványai vagyunk, a veleg való kapcsolat az élet forrása számunkra. A szentmise záró könyörgése után Erdő Péter bíboros azzal a kéréssel fordult a nagyszámban egybegyűltekhez, hogy imádkozzanak a konklávéért, a megválasztandó új pápáért és az egyházért, és közösen elmondtak egy miatyánkot, üdvözlégyet és dicsőséget. A szentmise után a főpásztor találkozott a Kecskeméti Kórház lelkészség ökumenikus zarándok csoportjával, közösen elénekelték a Boldogasszony anyán kezdetű éneket, és a bíboros megáldotta a magyar csoportot. A Magyar Kuríron olvasható tudósítás szerint. A Pázmaneum társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Egyházközség szervezésében május 11-én, Jópásztor vasárnapján a 36. Komáromi Imanapot tartják meg a Szent András Bazilikában. Ezúttal is magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak. 15 órakor szentségimádás lesz, délután 15:30-tól szabadtéri keresztút, 16:30-től délutáni imaóra, majd 15 órával később hitvalló példaképeink, aztán 17 órától ünnepi főpapi szentmise következik, amelynek főcelebránsa dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök lesz. A komáromi imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született még 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor 46 szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. A fő célkitűzés a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első imanapot 1990. június 3-án pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András templomban. A másodikat a Szent Rozália templom előtti téren, a későbbieket pedig a Klapka téren, illetve a Szent András templomban tartották. Mivel egyesek szerették volna politikai indítatású rendezvénynek beállítani az imanapokat, ezért azok szervezését 1995-től a Jópásztor Alapítvány, majd a Jópásztor Társulás vette kézbe az imanapi szervezőbizottsággal együtt. 2006-tól a Pázmaneum társulás is csatlakozott a szervezőkhöz. Lénár Károly atya az imanapokon gyakorta buzdított a magyar papság egységére, s emiatt sok támadás is érte őt. Sokan befejezetnek gondolták az imanapok sorozatát, amikor Orosz János atyát 2004-ben püspökké szentelték, ő pedig további imára buzdított. Lénár atya halálát követően már-már úgy tűnt, megszűnik a komáromi imanapok rendezvénye, a Pázmaneum társulás segítségével azonban sikerült megújítani a formáját, megőrizve az eredeti célkitűzést és tartalmat. 1993 óta keresztült, 2006-tól pedig előadás is része a programnak, amelynek keretében valamely magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkednek a résztvevők. Május 24-én szombaton a mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár hatodik alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogunkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de elterjedtek az okos eszközök, és egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad. Így esetünkben a műsor hagyományos hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bernár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
27 főre csökkentette az elit világbajnokságra készülő férfi jégkorong válogatott keretét a szakmai stáb. Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. 19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán, az országos leány vízilabda bajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. A DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka ezüstérmet szerzett az antaliai utánpótlás Vívó Európa bajnokságon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 27 főre csökkentette az elit világbajnokságra készülő férfi jégkorong válogatott keretét a szakmai stáb. A keret másfélnapos pihenőt kapott, majd ma reggel találkoztak ismét, immár a tengeren túlról hazatért Hadobás Zéténnyel kiegészülve. A világbajnokság herningi csoportjában szombaton a németekkel találkoznak először a magyarok. Másnap következnek az amerikaiak, május 13-án a kazahok, 15-én a csehek, 16-án a házigazda dánok, 18-án a svájciak, 19-én pedig a norvégok. Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, több mint 3000 kilométer hajózható vízünk van, mondta Révész Máriusz Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. Az aktív Magyarországért felelős államtitkár hozzátette, az ország egy víziturisztikai paradicsom lehetne, ezért fogadta el a kormány nemrég a nemzeti víziturisztikai stratégiát. Klemenc Henriket, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökét hallják.
A szakmai előadások ezek, de inkább történetmesélések, régi dolgok, régi tradícióknak a újból bemutatása. Olyan igazi, nagyon-nagyon hardcore, kemény szakmai téma talán nincs is most ezen a konferencián.
Most pedig Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallják.
A víziturisztikai stratégiában azt a célkitűzést fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év alatt szeretnénk megkétszerezni a vízitúrázók számát Magyarországon. Ma a vízitúrázás, a gyalogtúrázás és a kerékpártúrázás után a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Körülbelül ilyen 7-8% vízitúrázik Magyarországon. Hát ezt szeretnénk 2035-re 15-16%-ra emelni. A komplex fejlesztések az több irányban is komplex kell legyenek, tehát hogy például a vízitúrázásnál és a kerékpártúrázásnál is csak hálózatban szabad gondolkozni, mert hiába fejlesztünk egy pontot, hogyha se felette, se alatta a következőt nem fejlesztjük, akkor nem fog ez működni, tehát útvonalakat kell fejleszteni, nem megállópontokat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy amikor egy víziturisztikai megállópontot fejlesztünk, akkor azt nem csak a víziturisztikának kell fejlesztjük, hanem minden egyes víziturisztikai megállópont az egyben kerékpáros megállópont, jobb esetben akár lovas turisztikai vagy gyalogos megállópont is lehet. Tehát a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy egy megállópont az egy komplex fejlesztési pont legyen.
19 csapat szállt medencébe Nyíregyházán az országos leány vízilabda bajnokság U13-as korosztályának negyedik fordulójában. Szakács Rolandot, a nyíregyházi Aquaese elnökét hallják.
Az Aqua Sport Egyesületnek sikerült megpályáznia a tehetséggondozó fordulót az U13-as leány fordulóban, és szövetség jóváhagyásával most Idegyházán szervezik és szervezzük le. Ilyen még nem volt Idegyházán, hogy az utánpótlás képzésben az U13-as leány csapatoknak az összes olyan egyesülete, akik felnőtt csapatokkal rendelkeznek, illetve már régóta ott vannak szakmailag is a rendszerbe, képviseltetik magukat most itt Nyíregyházán. Büszkék vagyunk arra, hogy mi ezt itt rendezhetjük és szervezhetjük, és elsősorban arra, hogy azok a nagy csapatok, akik most itt vannak, megismerhetik a várost, megismerhetik ezt a gyönyörű úszodát, és láthatják, hogy itt milyen szakmai élet, illetve munka megy.
Szakács Roland beszélt az Egyesület U13-as leánycsapatáról is.
Az U13-as csapatunkról tudni kell, hogy 2 éve neveztünk be ebbe a bajnokságba. Először vegyes csapat találtunk az Egerrel közösen, majd az egri kislányokat próbáltuk nélkülözni, és saját nyíregyházi, saját nevelésű játékosokat a csapatban tartani. És tavaly évben, illetve már az idén a akvás kislányok vannak teljes egészében a csapatunkban. Egy közepes, vagy egy kicsit alatta lévő szintet képviselnek még a nagyokhoz. Itt értem a Fradi, a KSI, a BVSC, vagy az UVSC-nek a csapatait, de dolgoznak, ott vannak az edzéseken, és legalább ebben a hangulatban, hogy belecseppennek, ők is érzik, hogy hova lehet fejlődni. Büszkék vagyunk arra, hogy ebbe is részt tudunk venni. Most az igazolt versenyzők száma 157 játékos, illetve vannak még a hobbi játékosok, mellette meg még van a felnőtt OB2-es férfi csapat. A leány az a körülbelül olyan 25%-a. 25% az igazolt versenyzőknek, próbálunk folyamatosan toborozni, próbálunk mindig megszólítani olyan kis úszó gyerekeket, akik itt az úszásoktatásban részt vesznek, hogy próbálják ezt a csapatsportot kipróbálni, helyek közel sikerrel, sok munkával jár, és azért most nehezen vállalják a tanulás mellett a gyerekek, de nem panaszkodunk, mindig van hova fejlődni. Az eredmények azok nagyon hektikusak, vannak olyan csapatok, amivel nagyon meg vagyunk elégedve. Az országos bajnokságban a gyermek csapatunk veretlen, eddig tényleg a tabellát vezeti és mindenkit megvertek, akárhol jártak az országban. A selgyűrök most kezdenek magukra találni, és büszkék lehetünk rájuk is. Meg mindenkire büszkék vagyunk, csak nem úgy jönnek ki azok az eredmények vagy edzésmunkák, amiket mi ezt elvárnánk. Az ifik azok a továbbtanulás miatt folyamatosan gondban vannak azzal, hogy mindig mozsolódnak be gyerekek. Vannak olyan játékosaink, akik eligazolnak, most is van olyan, aki az Egerbe fog menni a fiúknál, illetve Gödöllőre az egyetemi csapatba. A régiós korosztályukban, az Észak-Keletbe, meg az az alap, ott az a belépő, ahol mindenki első körben szerepel a bajnokságot tekintve, ott nagy létszámmal mindenkit játszhatunk, és majd onnan kerülnek fel az országos bajnokságba.
A DSI Debrecen párbajtörőzője Nagy Blanka ezüstérmet szerzett Törökországban az antaliai utánpótlás Európa-bajnokságon. Most őt hallják.
Próbáltunk meggyógyulni a sérülésből, betegségből a csapatversenyre. Emiatt volt talán bennünk egy kis félsz, vagy nem gondoltuk volna azt, hogy mi dobogósok leszünk, pláne azt nem, hogy döntőt fogunk vívni. Viszont végül sikerült ennyire összeszedjünk magunkat, hogy végül a döntőben is egy kicsi múlott a győzelem. Szerintem mentálisan nagyon erősek vagyunk így az egész csapat szinten, és nagyon összetartóak vagyunk, szóval talán tényleg ez a mentális rész, amivel tudjuk egymást húzni és bíztatni, és ez az, ami tovább lendített mindenkit a fizikális és amúgy a mentális fáradtságon is. Talán ez a döntőre már nem volt elég, egy kicsit több kellett volna ahhoz, hogy a dobogó felső fokára álljunk, viszont elégedettek vagyunk ezzel az ezüstéremmel, szóval mindent megtettünk, és ez lett az eredmény. Most az Európa-bajnokság óta rehabilitáción volt a hangsúly, pontosan a sérülések miatt, viszont most már rákanyarodunk ténylegesen a felkészülésre, a világbajnokság felkészülésére, és addig még lesz edzőtáborunk, lesz még egy hazai válogatóverseny, viszont ez felnőtt korosztályba, szóval ez már nem számít bele a válogatásba természetesen. Ugyanezzel a csapattal vágunk neki a világbajnokságnak, és hát szép eredményt szeretnénk elérni, és én a magam nevében tudom mondani, hogy egyéniben is szeretnék minél jobban szerepelni.
Nagy Blanka a válogatott edzéseiről is beszélt.
Van egy válogatott edzésünk hetente egy Budapesten, arra szoktam ingázni. Azon kívül természetesen itthon edzek, és a erőnléti edzés, vívóedzések, és emellett még ugye az iskolában is helyt kell álljak, szóval elég sűrűek a heteim, viszont élvezem. Alapvetően hozzá kellett ehhez szokjak ehhez az életformához, viszont szerintem egész jól tudom kezelni. Most ebben az évben már azért egy kicsit nehezebb így az iskola mellett az időbeosztásomat úgy intézni, hogy iskolába is tudjak menni, és még a vívás sem sérüljön a versenyekre való felkészülés, de igyekszem minél jobban menedzselni ezeket a dolgokat. Alapvetően a sport sok mindenben segít az ilyen téthelyzeteknek a mentális oldalát egész jól tudom így kezelni, szóval ilyen szempontból nincs bennem félsz. Tényleg az, hogy maga a felkészülés az időigényes, és ugyanúgy beosztom azt is, mint az edzéseket, a tanulást is, az adott anyagokat mikor fogom megtanulni, és reméljük végére érek májusra. Debrecenben szeretnék tovább tanulni, és gyógytornász szeretnék lenni. Igazából ez lenne a cél, így szeretnék közel maradni a sporthoz, mindenképpen sportolókkal szeretnék foglalkozni, és ezt így tudom a legjobban megtenni, és ez az, ami érdekel.
Elárulta azt is, hogy nagy célja az olimpiai részvétel.
Természetesen az a célom, hogy olimpiákon szerepeljek, de most az elsődleges cél az, hogy 2028-ban Los Angelesben én is ott legyek a páson, és hát reméljük ezt csapatban sikerül kvalifikálni magunkat a versenyre. Most ez az én szemszögömben még egy kicsit komplikált, mivel még korosztályos versenyeken is indulok, így még jövőre is egy ilyen kettős terhelésben lesz részem. Talán ez így egyetemistaként könnyebben megoldható lesz, viszont már csak jövőre vagyok junior korosztály, utána nekem is csak a felnőtt versenyekre kell majd koncentráljak, és akkor azért sokkal kevesebb verseny lesz, jobban fel tudunk majd azokra készülni, és tényleg nem az lesz, hogy egyik versenyről utazunk a másikra, hanem érdemben edzésmunkát és fizikálisan is talán olyankor már jobban fel leszek készülve ezekre a versenyekre. Most még abban érzem, hogy egy kis hiányosság van a fizikális felkészülés részében, mert nagyon tényleg keveset tudunk itthon lenni, és ténylegesen nyugodt körülmények között edzeni, és az alapozást is, a nyári alapozást is ketté vágta egy betegség számomra, szóval az idei év is ilyen szempontból nehéz volt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
tessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Mond szívem dalt és magasztalt,